Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 23. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves gyülekezet, már néhány hete gondolkodtam azon, hogy a VB az jelente valamit. Már persze ugye, lelki értelemben. Van ennek valami üzenete? Igaz, hogy nem sokat láttam belőle, de nagyon fontosnak tartom, mert nagyon sokan nézik. És azt gondolom, hogy ennek viszont van számunkra üzenete, hogy segítsen nekünk megvilágítani valami fontosat az életről, keresztény életről, Istenről. De számomra mindig az a kérdés az ilyen nagy sport eseményeken, hogy vajon mire való az egész? És egy példával világítanám meg, Ugye Németország az most nagyon szimpatikusan viselkedik ezen a VB-n. Valahogyan úgy tudta ezt eljátszani, vagy megjátszani, hogy ez a harmadik hely is nagyon fontos. Ez a harmadik hely is nagyon-nagyon értékes. És azt gondolom, hogy amikor ugye kezdett világosan, hogy nem lesz első, ugye az örök első mindig, akkor egészen csodálatos módon elkezdték átdolgozni azt, hogy nem leszünk elsők, nem leszünk másodikak, hát leszünk harmadikak vagy negyedikek. És ebben nagy példát mutattak nagyon sok embernek, nagyon sok fiatalnak is, hogy nem kell bármi áron elsőnek lenni. Nem kell mindent egy lapra föltenni, hogy az sem baj, ha valaki sokadik. Az sem tragédia. Az a döntő, hogy szívvel, lélekkel játszottak, mindent beleadtak, betartva a szabályokat, és tisztelve az ellenfelet. És ezen olyan erkölcsi tőkét halmoztak fel, ami valószínű, hogy többet ér, mint az első hely. És hát innen most már azért tovább lépünk, mégse sportkommentárról van szó, hanem mit jelent ez számunkra? Az, hogy létrehoztak valami szellemi erkölcsi értéket, ami viszont nagyon fontos sokak számára. Nagyon fontos, a tanít nekünk az emberi létnek a hogyanjáról, mikéntjéről, mert a mi népünknek amúgy is ugye, sem győzni nem tud, se veszíteni nem tud igazán, ez benne van valahol a génjeiben már szinte, pedig ha megtettem a rám bízottakat, ha képviseltem a saját ügyemet, népemet, a játékon keresztül felmutattam valami emberi igazit, akkor azt hiszem, hogy a maximumot tettem meg. És azt gondolom, hogy ettől a pillanattól kezdve akár visszataszító is lehet az a bizonyos első hely, ha mindezzel nem járul együtt. Az ilyen áron megszerzett első hely az nem jó dolog, az lélekromboló és lélekpusztító. És azt gondolom, hogy amikor ezekre a kicsi gyermekekre nézünk, akkor a mai világban különösen benne van a szülőben, hogy kigyúrom belőle, hogy első legyen. Majd én kinevelem. Majd ő lesz a győztes a családban. És a nagy kérdés, hogy jól gondoljuk meg azt, hogy milyen játékszabályokat tanítunk meg neki. Milyen magatartásra, milyen emberségre, mert a boldogságuk tőle. Tud-e győzni is, veszíteni is? Ne? És mindkettőt jól. Pál nagyon szépen mondja az egyik helyen, hogy ismerős vagyok mindkettővel, a jól lakással is, meg az éhezéssel is. A vereséggel is, meg a veszteség. Mind a kettővel ismerős vagyok. Mind a kettőt jól tudom csinálni. És akkor azt gondolom, ha ezt valamiképpen sikerül magunknak is megérteni, és a gyermek is ebben a millióban nő fel, akkor lesz igazán nyereséges az élete. És akkor, amikor mi most ezt a gyermeket beemeljük tulajdonképpen egy, mondjam így, hogy egy csapatba, Keresztség sákramentuma által, ahol nagyon sajátos játékszabályok vannak, amikor Jézus azt mondja, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Hogyha ezeket megtartva, és erre figyelve, ebben a lelkületben szeretnénk a Krisztus lelkületével, aki tudott győzni, és tudott veszíteni. Ez a kettő nem állt élesen szembe, azzal, hogy mindent el tudott engedni, mindent megnyert, és ami számunkra is az ő veresége, a kereszt és az ő győzelme húsvétkor, az élet, élet és halál kérdése. Tehát azt gondolom, hogy Amikor fogadalmat teszünk, most itt a keresztelőben, akkor erre teszünk fogadalmat, hogy megpróbáljuk ennek a gyermeknek másféle játékszabályokkal megtanítani az életet, ami tőlünk függ, ami rajtunk áll. Hogy valami hasonló dolog történjen majd a végén, amikor összegeződik egyszer az ő élete, és hogy igen, föl tudtam mutatni valami olyan lelki-szellemi kincset, felülről való kincset, amit csak a Krisztus útján lehetséges. Isten áldja meg ezeket a kis életeket, az ő szent lelkével pecsételje el. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg most a szülők, keresztszülők fogadalom tételét, és kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel. Megkérdezem tehát először is azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik őket, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálát adunk néked ezekért a gyermekekért. Hálát adunk azért, hogy egészségesek, testben és lélekben, szellemben egyaránt. Hogy annyiféle reménység fűződik az ő élet indulásukhoz, hiszen kibontakozhat az életük. Jó képességeik vannak. Köszönjük a környezetet, amelyekben megérkezhettek, akikre rábíztad őket, és kérünk arra, hogy erőt, bölcsességet, alázatot, szeretetet adj nekik, hogy ebben a légkörben növekedhessenek ezek a kicsi gyermekek. De az is világos a számunkra, hogy a kegyelem az egyedül tőled van. Hogy ezek a gyermekek megismerkedhessenek te irgalmadnak nagyságával, szeretetével, a Krisztusban adott kegyelemmel, egyedül a te szent lelked munkája. És kérünk azért, hogy így pecsételd el magadnak, így add a te ígéreteidet az ő életükre. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A 258. dicséretünket keressük meg, puhászkodom hozzád, Uram Istenem.
Hozzád, Uram Istenem, kérlek kegyelmesen hallgass meg engem, mert te benned soha nem volt kétségem, azért most is te hozzád esedezem. Látod, Uram, igen, megnyomorodtam, előtted nagy nyavajára jutottam. De míg te szent istenséget köszönöm, soha semmiben el nem hagyattam. Reménységem nem fogyatkozott, a te ígéreted nálam nyilvánul, hogy én nékem mind megadok azokat, melyeket én szívem tőled óhajtad. Azért téged hívlak csak segítségre, és magamat nem is bízok senkire. Én lelkemet vigyed haladásra, és szívemet juttasd nagy vigasságra. Irgalmasságodat mikor hallhatom, legott elfelejtem minden bánatom. Abban vagyon nékem nagy migasságom, műreimnek bocsánatját, hogy jelents nékem a te akaratodat, fordíts hozzám szent irgalmasságodat. Add meg nékem most, amit tőled várok, melyért dicséretet örökké.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg, amint az megírattatott számunkra a 120. Zsoltárban.
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól, és a csalárd nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, de családnyelv? A hős hegyes nyulait reketyebb parazsával? Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom. Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, újra és újra megtapasztaljuk azt, hogy a legfontosabb a békesség körülöttünk. Nem az elhallgatás, nem a halotti béke, hanem a megkötött, a megharcolt, a megküzdött béke. Olyan kevéssé vagyunk erre alkalmasak, mert sok a harag bennünk. És ezért olyan kevéssé vagyunk arra is alkalmasak, hogy meghalljuk igazán a te üzeneteidet. Mert meghalljuk a fülünkkel, értelmünkkel is, de valamiképpen nem megy igazán mélyre az alapokig. És újra magunk is harcolunk és háborúskodunk. Most azért könyörgünk, hogyha nem tudtuk volna a mi szívünket lecsillapítani ide az útban, a jövetelben, akkor tedd meg most, mielőtt a te igédre figyelünk. Békíts meg bennünket, csendesíts le bennünket a te békességeddel. Áld meg az Isten tiszteletet, a hallgatót és a szólót egyaránt. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket, ha nem is a gyerekek hadát, de hát azért még van egy pár gyermek itt. Gyertek csak, ad bátran, ez az. Na látod. Azt mondtad 5 perc múlva el ezelőtt, hogy csak egyedül vagy. Igaz? Nem is vagy egyedül. Gyertek a másik oldalra. Ó, hát ott is vannak még benne. Jó van. Ha menjünk egy kicsit közelebb. Hát ha fél, akkor nem. De most jó megnézni, hogy mit csinálunk ilyenkor, és akkor legközelebb nem fog félni. Áldás, békesség! Hát elmesélek nektek most egy állatosat, ami az én kis muskátlis verandámon történik, most is folyamatosan. Megmondom, ott lakik egy pók, egy pici kis pók. A múltkor vagy jó fél órát néztem, hogy hogyan szövi a hálóját. Egészen megrendítő, hogyha ezt nézzük, egyszer a fáradtságot vesszük, és nem az kell fújpók, és ugye elrontjuk a hálóját, hanem nézzük, hogy mit dolgozik, milyen ügyesen. Pont úgy mozog a lábaival, mint amikor édesanyám kötött. Ez látszik, valami rokonság van a pókhálószövés meg a kötögetés között, mert ugyanaz a kis mozgás van. Hát még nagyobb érdeklődéssel néztem, hogy mit csinál a pók, és elneveztem, úgy döntöttem, hogy nevet is adok neki. Hát olyan nevet adunk, amit biztos itt nincs a teremben, úgyhogy elneveztem Adalbertnek. Jó, tehát ez az Adalbert nevű pók, néztem, ahogyan dolgozik, gyönyörű szép építményt csinált, teljesen természetes anyagból dolgozik, hozzá kell tennem, ugye a saját nyálából, és hallatlan, ügyesen tudja, hogy mit kell csinálni abban a bonyolult kifüggesztésben. Nézd meg egy pókhálót, hogy milyen hihetetlenül fő van függesztve, milyen ügyesen ki van találva, és hogy az az érdekes benne, hogyha elromlik valamiért a háló, akkor mit csinál az Adalbert? Azonnal nekiáll, csinál egy másikat. Ha százszor elromlik, akkor százszor meg fogja csinálni, ugye? És aztán arra gondoltam, hogy az emberi lélek az egy ezerszer, milliószor finomabb háló. Az nem olyan, mint a pókháló, de elrontom, csinálok másikat, igaz? Hogy milyen fontos az, hogy figyeljünk egymásra, és ne rontjuk el egymás lelkét, ne szakítsuk el a hálót, ne bántsuk egymást, magyarul. Oké, főnök? Ez nem olyan, mint a pókháló, hogy nem baj, elrontottuk egyszer, majd csinálunk másikat. Mert az billiószor bonyolultabb. Ugye? Csodálatos az Isten teremtménye, mert a pók is, meg a pókháló is az, de az emberi lélek az nem olyan, mint a pókháló. Arra vigyázni kell. Oké, főnök? A magaméra is, meg a másikéra is. Például, amikor játszunk, sokat játszunk, akkor úgy játszunk, hogy ne bántsuk egymást, jó? Mert az nem olyan, mint az Adalbert, hogy csinálok egy másikat. Az egy nagyon finom szerkezet, és csak egyszeri pókhálóból lehet ezret csinálni, ugyanaz a pók csinál ezret, de emberi lélekből nem lehet, csak egy van. Oké? Tehát nézd meg jól egy pókhálót, hogy milyen szép is. Hát akkor még egyszer nézd meg, és ne roncsd el, jó? Jól van, örülök neki, áldás, békesség, szervusztok. A 169. énekünkkel készüljünk az ige hirdetésre. Istennek igéjét hallgassátok meg a 120. Zsoltárból, csak aláhúzom az utolsó három verset, és emlékeztetem, mert az egész Zsoltár igazából a mai textusunk. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom, régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt arcra készek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a heti Zsoltárunk, a 120. Zsoltár, és tulajdonképpen ajánlott imádság egész hétre. Első látásra nem is könnyű beszélni róla, mert nem látszik azonnal a Zsoltár feloldása. És azt is mondhatnám, hogy ellentmondás feszül az első verse meg az utolsó között, de azt mondja, hogy az Úr meghallgat engem, mondja az első versben mindjárt, de így fejezi be, hogy megszólalok, ők mindjárt harcra kelnek, vagy harcra készek. Tehát azt mondhatnám, hogy az Úrhoz fordulok, de a helyzet változatlan. Meg is kísértett a dolog, hogy hát kicsit megfutamodjam ettől az igétől, hát mondom, és aztán hogyan tudok ebbe valami biztatót mondani, valami előre vivőt mondani, és a reménységet erősíteni. De aztán megnéztem, ugye előtte ott van közvetlenül a 119. Zsoltár maga, sok-sok pozitív üzenetével, aztán a nagyon híres, ismert, nagy bíztató a 121. Zsoltár, az Úr védelméről való bizonyosság, de hát ott van köztük a 120. Zsoltár, amelyik egyben az úgynevezett zarándok énekek első darabja is. És az a gondolat jött elém, hogy a zarándok énekeknek van egy gyönyörűséges élethelyzete, amiben elhangzottak. Ugye az Istenhez való felmenetel énekei. Lehet, hogy útközben énekelt egy-egy csoport, amikor mentek, vagy a templom lépcsőjén, 15 lépcsőn a 15 Zsoltárt egymás után. Minden esetre ez a lényeg, hogy felfelé menve az Úrhoz, a zarándokok énekelték ezeket a zsoltárokat. Na és ebben a lelki-szellemi helyzetben, közegben hangzik el a 120. Zsoltár is. Mondhatni, hogy innen indulnak ennek a zsoltárnak a nyugtalanító, bántó közege már, mint tudnik, amiről tudósít. De ugyanakkor úton vannak, de ugyanakkor a cél világos, hogy hova akarnak megérkezni. Mondhatni így, hogy még sok állomás van, a cél tudják, a helyzet nem változik, de úton vannak a cél felé. És ugye az utolsó zarándok Zsoltárt, a 134-et magunk elé idézzük, amit majdnem minden vacsánap énekelünk, mint éppen a keresztség okán, akkor megértjük, hogy az első zarándok ének és az utolsó a célba érkezettek éneke közötti utat is megtesszük minden alkalommal, amikor ide jövünk. Amikor elindultunk egy békétlen világból, és megérkeztünk oda, hogy áldást mondtunk ezeknek a kicsi gyermekeknek az életére, és Ezért azt hiszem, hogy ebben a pillanatban számunkra is ez a Zsoltár ismerősévé válik. Tehát nézzük csak, hogy miről is van szó. Jószerével az egész Zsoltárban egy panaszkodás van. A hazugság, rágalmazó beszéd. Arról, hogy milyen nehéz olyan környezetben élni, amelyiknek ez a nyelve, ez a beszéde, a békesség gyűlölőiről szól, akik azonnal letrompolják a Zsoltáros, csak kinyitja a száját. El sem mondta még, hogy mit akar, senki nem kíváncsi rá, rögtön letorkolják. Ez egy lehetetlen helyzet, de egyáltalán nem gondolom, hogy ismeretlen, hogy nem tudom elmondani, amit szeretnék elmondani, mert hiába szeretnék nyílt lenni, őszinte lenni, másképpen gondolkodom, és másképpen látom a dolgokat, ezért a puszta létem is gyűlölködést vált ki. Azt mondja, hogy mesekben és kénárban kell laknom, ezek szimbolizálják az idegen, az ellenséges környezetet, ezek behatárolható helyek voltak a régi időkben, és ott nem az Isten népe lakott. Mai szóval így mondanánk ezt, hogy egy ellenséges, lehengerlő kommunikációs mező vesz körül, és ebben nagyon nehéz élni, nagyon nehéz mondani valamit, valóságos nyomorúság, így is mondja, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiálték. És én azt gondolom, hogy itt elég közel kerülhetünk a Zsoltároshoz, anélkül, hogy bebeszélnénk magunknak mindent, mert az elmúlt 10-15 évben ugye döbbenetesen kitágult, megnőtt a kommunikációs lehetőség, amely mindent behálóz, mindent körülfon ma már, és mélységesen meghatározza, hogy mit gondoljunk, mit lássunk, mit higgyünk, meghatározza még azt is, hogy mit kell tapasztalni. És ami nincs benne közölve, az nem is létezik. Ugye? És hamarosan azt lehetne mondani, hogy, hogy egyre nehezebb ezt a világot elhordozni, és bizony mondhatjuk azt, hogy nem erre számítottunk. Nem gondoltunk arra, hogy mérhetetlenül megnövekedő kommunikációs lehetőségek mérhetetlenül megnövesztik a hazugságot például, a családságokat, a békétlenséget, és valahogy nem megy át rajta igazán az ellenkezője, az ellenhatás, vagy az ellenközlés. Nem gondoltunk arra például, hogy az egyház és világ kapcsolata döntően meg fogja határozni ezt a kapcsolatot a médiumok világa. Az a kommunikáció, amiben érdemben nem tudunk beleszólni, most nem akarok énten analizálgatni a helyzetet, csak egy picit rávilágítani erre, és megmutatni, hogy milyen dolog kiszolgáltatottnak lenni, amikor amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek, mondja a Zsoltár. Eszembe jutott egy ilyen élményem, elég régen történt, még a korábbi szolgálati helyemen, van, aki tudja, hogy ott részt vettem egy olyan üzemnek a felépítésében, amiben megváltozott munkaképességű emberek dolgoztak ennek a fenntartásában. Ez egy tulajdonképpen nagyon szép és sikeres történet, és hát persze nem értettünk hozzá, igazán, ezért mindig nagyon fontos volt, hogy legyen segítség, és megkértük az önkormányzatot is, hogy világítsa át ezt az üzemet. Főleg anyagilag, könyvelésileg, hogy minden rendben van, nem tévedünk-e valamiket, mert ez a biztos. No, ez megtörtént. Kommunikációs környezet, busz megállóba, ezt elmondom, nem szoktam ezt elmondani, most egy nagyon érdekes, és már régen volt, mondják egymásnak az atyafiak, hogy megbukott a fa. Ugye, na most mi történt valójában? Ugye, jött egy jelentés, és azt mondta, hogy bár minden üzem ilyen lenne. Újabb kommunikációs támadás, Ezek úgyis összejátszanak, mégse bukott meg a fal. Ugye? Tehát akármit lehet tenni egy ilyen helyzetben. Ha csak kinyitom a számot, mondja, ők mindjárt harcra készen. Ebben a helyzetben nem lehet minden egyes emberre oda menni, hogy na de drága uram, hölgyem, hát hogy képzelni, stb. Ez van, megbukott a pap. Ugye? Mit lehet tenni? Hát bizony a zsoltáros is tombol. Ugye? Dühöng. Azt mondja, hogy mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni te család nyelv, a hős hegyes nyilait, reketje parazsát, mert kis tüzes kis ezt-azt. És mit is jelentett? Ugye először szembesülni kellett azzal, hogy nem tudjuk a kommunikációs helyzetet megváltoztatni. Aztán megértettük, hogy a nyilak a mi szívünkbe szúrnak, a tűz bennünket éget. Ja, tehát, ha egyszer ugye, mesekben kell tartózkodnom, és Kédár sátrai között kell laknom, ugye, akkor tudomásul kell venni. Viszont azt is kell világosan látni. Van egy másik fajta kommunikáció is. Ugye, nem meseket és Kédárt kell meggyőzni, vagy legyőzni, és magyarázni, hogy de ez nem is igaz, és ez nem így van, hanem az Úrhoz kell kiáltani. Hozzá kell fordulni. Nagyon-nagyon sok mindent lehet elmondani az Úrnak, nagyon-nagyon sok mindenért lehet köszönetet mondani, az ominózis történetben ugye mindig elfelejtettük azt az alaphelyzetet, hogy egyáltalán létezik ez, és egy óriási történet és esemény volt, és hogy lehet áldani az Urat, ugye a 134. Zsoltár is mondja, felemelt kezekkel. És akkor azt is lehet, hogy igen, olykor jajt is kell kiáltani, ahogy a zsoltáros is teszi ezt, de mégiscsak ezt kell látnunk, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. A hazugajkak, családnyelv valóban veszedelmes ellenség. Lángba tudja borítani a világot, és tönkreteti az életet, de a kioltásukról, arról az Isten gondoskodik. Ezt el kell hinni, el kell fogadni. Mi nem tudjuk megváltoztatni Mesek és Kédár gondolkodását, beszédét. Mi egyet tehetünk, hogy úton vagyunk. Hogy mi megyünk az Isten felé, ahogyan a 120. Zsoltár is elmondja azt, amit nem tud változtatni, de közben úton van, megy el onnan. Megy az Isten felé, zarándok módjára és mégis örömmel. Nem marad ott a békétlenség földjén. Tehát világossá lett, hogy megvan a cél, hogy az Úrhoz, az ő városa felé haladunk. Ez, ami sem Mesek, sem Kédár nem tud megváltoztatni. Nem tud beleszólni, mert ez egy egészen más kommunikáció. Ez egy egészen más adás. Ebben nem lehet belezavarni. Ezt tudnék az Úr beszéde és igéje. Innen pedig biztatások jönnek, erősítések jönnek, új gondolatok, megoldások jönnek. Amíg magyarázni akarom Mesekbe és Kédárba, bizonyítványom még, ha oly jó is az, addig belém folytják a szót. Ha vissza szeretnék ütni, akkor növelem a békétlenséget. Ha arra figyelek, hogy mindezek között engem, nekem az Isten valami újat és egészen mást mond, már nem is lakom Mesekben és Kédárban. Már nem vagyok a fogja. Mert ezt kell meghallani, meglátni, hogy valóban az Isten visszaütött, valóban megtörtént az, amit kért a zsoltáros itt az Ószövetségben, hogy csapjál neki vissza, Uram, de jó alaposan. És egy megrendítő ütés volt, de nem Mesekre és nem Kédárra. Azt hiszem teljesen világos számukra, hogy a békesség fejedelmére jött ez az ütés a gyűlölködő világban arra, akiben semmi gyűlölet nem volt. Miért? Azért, hogy megcsendesedjen a gyűlölködő. Azért, hogy Mesek és Kédár is elinduljon az Isten felé. a zsoltáros kiáltására jött válasz, de a végső válasza Istennek az Úr Jézus Krisztus volt. És itt a kérdés, azt gondolom az, hogy a sok-sok esetleges húsárlás, rágalmazás elhordozásában gondolunk-e arra, hogy mi abban a Krisztusban hiszünk, azt követjük, aki meghalt a gonoszokért. Aki pontosan ebben a világban élve, amikor kinyitotta a száját, azonnal halálra ítélték, és mégis mérhetetlen békesség árad belőle, ezt a békességet adja nekünk ma is, ha kiáltunk hozzá. De itt van néhány kérdés, amit föltehetünk, mert ugye ebből azt tűnik, hogy ott van a mesek, azok susárolnak, itt vagyunk mi az Isten zarándok népe, és mi nagyon szépen kommunikálunk, és tiszta dolgokat mondunk. Hát tegyünk fel azért egy-két kérdést magunknak. A gyülekezet lényegéhez tartozik a kommunikálás, valóban a beszéd. Az isteni dolgokról való beszéd. És itt megtapasztalom azt, hogy ez nem mesek és kédárföldje, ez egy másik világ. Át kell gondolni, hogy valóban azzá tettük-e. Mi történik, ha kinyitom a számat? Egyrészt mit mondok, másrészt meg mit mondanak mások. Engedjük-e, hogy a másik is elmondja, ami a szívén van, és hát persze nekem is engedik ezt. Nagyon jó tudni, hogy ténylegesen hol is vagyunk. Úton vagyunk-e? Itt kell megtanulni, hogy én békét akarok, és bízom benne, hogy a másik is azt akarja. Miért? Mert a békesség fejedelme, ami Urunk, aki elhordozta mindazt, amit mi okoztunk, és amit nekünk okoztak. És azt is tudni kell, hogy Isten zarándok népeként úton vagyunk együtt, és persze külön is, a templomhoz, az Istenhez vezető lépcső valamelyik fokán vagyunk, de az erdélyének is ezt mondja, hogy mindig feléd, Uram, mindig feléd. Ha úton vagyunk, akkor mesek és kédár sátrai a hátunk mögé kerülnek. A hátmegetti dolgok világánaktól elfordulva foglalkozunk mi az Isten dolgaival, a tőle kapott célokkal, üzenetekkel, és erre vezessen bennünket az Isten szent lelkével, igéjével és bölcsességével. Amen. A 455. énekünknek az első, második, harmadik versét énekeljük. 455. Testvérek, menjünk bátran. 1, 2, 3.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég, e fölni pusztaságba, megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt, a menny felé sietni, nem állva meg pihenni a boldog cél előtt. A keskeny út a térünk, ne rettentsen, mert ott ki elhívott vezér. vérnek teste enged, az nem jár jókor, a láthatót nem áll, csak rászle, mi kötözne, ott törjön híned össze, menni halálon áll.
Köszönjük Istenünk, hogy mi szólhatunk hozzád, beszélgethetünk veled, megszólíthatunk imádságban, énekben, és te szólsz hozzánk igéd által, szent lelked által, olyan sokféle képpen szólsz ma is, hogy tudjunk figyelni jobban. Körülöttünk zajlik ennek a világnak kommunikációja, amelyik könnyen elsodor. Amikor nem figyelünk oda, és nem akarjuk hallani, akkor is ott van körülöttünk, befonja a mi szívünket, lelkünket, gondolkodásunkat, taníts bennünket arra, hogy te igédre koncentráljunk. Tere át személyesen. És akkor valami egészen más világ vesz bennünket körül, egészen más tapasztalat. És erre szükségünk van, hogy el tudjunk indulni, hogy úton lévővé váljunk, akiknek céljai vannak, szeretnének valami egészen mást megélni, megtapasztalni, meghallani, meglátni, reménységet hordozni, örömet hordozni, egészen másképpen szólni egymáshoz. Áld meg bennünket ebben, hogy mi is áldani tudjunk téged és egymást. Hadd könyörögjünk most, édesatyánk, azokért, akik pihennek, nyaralnak, vigyázz reájuk, és ők is vigyázzanak egymásra, gyermekekre, ifjainkra, hogy egészségesebbek legyenek, hogy megerősödjenek, úgy találkozhassunk majd a munka újrakezdésekor. Hadd könyörögjünk azokért, akik betegek és nehezen hordozzák ezt a meleget, őrizd meg őket, vigyázz reájuk. Könyörgünk azokért, akik megszomorodva gyászolnak, erősíts meg és vigasztald meg őket, és mindenekelőtt légy velünk, mindennapokban, munkában, pihenésben egyaránt. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg a te népedet, hallgass meg a mi könyörgésünket, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a földön, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a ma délutáni házikört, kedden este a bibliaórát, szerdán délelőtt 9-kor kézimunkaórát, 10 órakor női bibliaórát, és vasárnap pedig az istentiszteletet, illetve az azt megelőző imaközösséget. Jelenleg de nyári szünet van, amint tudjuk, és ilyenkor sok gyermekünk táborban van, illetve nyaral. Tegnap délelőtt kertrendezésen egybekötött kerti partit tartottunk, szép lett az udvar, és köszönjük a részvételt, a munkát és a finom ebédet is, amely azok ettek meg, akik itt voltak. A mai napon megkereszteltük Fibelszky Szilvia és Gyenek Gusztáv Péter nevű gyermekét, valamint Sárai Judit és Nagy Zsolt Barbara nevű gyermekét. Isten áldása legyen a családon, az ő életükön. A 455. dicséretünknek a 4. versétől énekeljük, tovább zarándok módon járva.
míg tőle el se kérjük, kevéssel így beírjük, bennünket gond se bán. Az út el van, anya ott van, borítjak sok tömés, nehéz emelni rajta, még a keresztet is, de egy út van csupán, így hát előre bátran keresztül minden gátot, oly mesterünk után. Úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek, sokan nem vesznek észre, hangunk se hallva meg, de aki ránk figyel, míg énekünket hallja, szent reménység sugallja, mi ajkunk énekel. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős, orjuk emeljük önként, így gyöngeségegyünk. Tartsunk jól össze át, tudjunk utolsók lenni, a baj válunkra venni, elfülni értelem. Menjünk még a sietve, és utód egyre fúj, nap megy napot követve, a test majd sírba rogy, csak még egy kis tűnés, ha őt híved követjük, a láncot mind levetjük, vár ígérés. Elmúlik nem soká,
és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.